Showcast. Műsorok szívvel, lélekkel.
De nagyon sokan vannak úgy, hogy talán ez a tervezést vagy várakozást ezt túl sokáig húzzák, várnak valamilyen tökéletes pillanatot, de nincs. Mert igazából akkor fogod tudni igazán megtanulni a gyakorlati dolgokat, amikor csinálod. És volt olyan munkahelyem is, ahol tudját, biztos ti is vagytok ível, hogy már csak színekbe beszéltünk, hogy ő most pirosból beszél, hú, ő nagyon kék, ő ilyen meg olyan. És hogy tényleg valahogy, hogyha az ember ezt elkezdi használni, akkor tök jól így ragad, és hogy tudod tényleg így, hogy hogyan kezeld az embereket. Aki visszafog, a lehető legjobb szándékkal, az ugye pont azok a családtagok, barátok, aki amúgy nem vállalkozó, és fél attól, hogy úristen, mi lesz veled, bele fogsz bukni, és ez kockázatot válasz, és nagyon sokszor miattuk sem lépünk feltétlenül, mert nem akarunk házon belül konfliktust.
Ez a Karrier Navigátor Podcast, a céltudatos karrierépítők műsora. A mikrofonnál Margai Viktor
és dr. Pál Szilárd.
Nagy szeretettel köszöntelek ma is itt az újabb Karrier Navigátor Podcast adásban, és ismét egy nagyon izgalmas vendéget köszönhetünk, mégpedig Dallos Zoltán, az Alkalmazottból Vállalkozó könyv szerzője és a DLX Media Marketing ügynökségnek az alapítója. Zoli, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mi az, amit még ehhez hozzátennél így első körben a hallgatóinknak?
Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit. Szerintem ez tökéletes volt ez a felvezető. Ugye az alkalmazottból vállalkozói létem az elmúlt 8 évben alakult ki, én 16-ba hagytam ott a múlt is világot, és azóta járom ezt a izgalmas vállalkozói utat.
Én még azt hozzátenném, hogy amúgy én is olvastam Zoltánnak a könyvét, visszanéztem, 2020 novemberben vettem meg, és amúgy ez nekem is nagyon sokat segített, mert majdnem pont egy évvel sikerült utána nekem is kilépni a multis irodai létből, és az egy fontos mérföldkő volt, úgyhogy én nagy szeretettel ajánlom, drága hallgatóm, neked is ezt a könyvet, hogyha gondolkodsz, ez is egyfajta karriernavigátor, hogyha szeretnél vállalkozó lenni, akkor szerintem ez a könyv nagyon sokat tud segíteni. Zoli, mesélnél kérlek kicsit a karrierutatból, hogy hogyan lettél alkalmazottból vállalkozó?
Igen, és egy dolgot azért szeretnék már előjáróban is kiemelni, hogy az alkalmazotti útam az nekem amúgy nagyon jó volt, és én nagyon hálás vagyok ennek az időszaknak. Én szerettem alkalmazott lenni, tényleg ezt én kimerem így jelenteni, csak volt egy pont, amikor úgy éreztem, hogy most már érdemes váltani. Talán ott a legmeghatározóbb élmény az egy nagy hazai kereskedelmi banknál voltam fiókvezető és később régióvezető. Talán ez volt az igazi iskola, amikor én meg tudtam tanulni a vezetésnek az alapjait és az emberekkel való bánástörődés fejlesztésnek az alapjait. És ezt követően 2012-ben már volt egy kísérlet, hogy én már egyszer kiléptem és elkezdtem vállalkozni, de az egy bő egy év után beleállt a földbe, és kénytelen voltam visszamenni még 3 helyre dolgozni. És ezután 2016-ban indult ez a mostani időszámítás.
Amúgy igen, ez is nekem nagyon-nagyon tetszik, és nagyon szimpatikus, hogy te őszintén beszélsz erről, hogy ez nem egy egyirányú út, hogy valaki nem csak alkalmazottból lehet vállalkozó, van olyan, amikor valaki visszamegy vállalkozóból alkalmazottba, és ott megint jól teljesít, és ott építi a karriert, aztán utána újra vállalkozó lesz, úgyhogy igen, ez nekem így nagyon tetszik, hogy erről te beszélsz őszintén, és bemutatod, hogy ez nem egy egyirányú út.
Igen, meg szerintem nagyon fontos tényleg az a tapasztalás, hogy így belelássál mind a két oldalba, és utána sokkal jobban megérted a másiknak a helyzetét, hogy ő mibe van mondjuk egy cég tulajdonosként, vagy fordítva, mit éreznek az alkalmazottjaid, amikor te vállalkozóként fölveszel valakit. Tehát szerintem oda-vissza mind a kettő nagyon, nagyon hasznos tudást adott, és én amit még kiemelnék, aminek örülök így utólag, akkoriban azt mondom, hogy lehet, hogy nem volt egy pozitív tulajdonság, hogy én sokat váltottam, tehát évente, másfél évente vagy pozíciót, vagy céget váltottam, ez ugye egy önéletrajzban annyira nem néz ki jól.
Ó, az egyéb is pont így nézhet ki, igen.
Viszont olyan szempontból nagyon hasznos volt, hogy nagyon sok vezetői képet, vállalati kultúrát tudtam megtanulni és belelátni. Tehát ilyen szempontból nagyon hasznos volt a későbbiekben.
És hát az külön becsülendő szerintem, hogy az első, ahogy említetted, földbeállás után még volt erőd másodszor felállni és újra nekiindulni annak az útnak, ami aztán sikeres lett a vállalkozóvá válás útján.
Igen, attól, hogy mérjük a sikert, de igen, most fennmaradunk egy pár éve már, és meg tudunk élni belőle, igen.
Amúgy most már azért jó pár éve eltelt, nem is tudom, 2016, mikor jelent meg a könyv, valami ilyesmi környékén.
Az 19-ben, igen, 19, és 19 akkor indult a cégünk az, is, igen, akkor indult
az most már akkor 5 év telt el, hogy mi lenne az az egy tanács, ami így azóta egy megfogalmazódott, aki gondolkodik, hogy alkalmazottból vállalkozó lenne, mi lenne az a legjobb tippet, tanácsod?
Amúgy ez vicces, mert pont nemrég csináltam egy olyan videót, hogy 7 pontban összegyűjtöttem a 7 tanulságot ebből a 7 évből.
Akkor ezt majd belinkeljük az adásnaplóba.
És én ott az első pontot emelném most ki, hogy igazából nincs olyan, hogy tökéletes időzítés. Tehát nagyon sokan várnak, meg dédelgetik az álmot, nem tudom te, Viktor, hogy voltál vele, amikor meglépted, amit meg kellett lépni, de nagyon sokan vannak úgy, hogy talán ezt a tervezést, vagy várakozást ezt túl sokáig húzzák, várnak valamilyen tökéletes pillanatot, de nincs. Mert igazából akkor fogod tudni igazán megtanulni a gyakorlati dolgokat, amikor csinálod. Tehát ez kicsit olyan, mint az autóvezetés, hogy így az elméletet egy darabig el tudod vinni, de muszáj kimenni utána a forgalomba, és azt meg csak úgy tudod, hogy akkor megvan a adószámod, megvan a vállalkozásod, és elkezded csinálni.
Nekem a gyerekvállalás jutott eszembe, hogy nincs tökéletes időpont. Amúgy pont, hogy kérdezted, hogy nekem hogy volt, erről eszembe jut, szerintem ezt a sztorit még soha nem meséltem sehol, hogy én már 2020-ban terveztem, hogy váltani fogok, és januárban elkezdtem egy coach iskolát, hogy na, akkor én majd coachinggal fogok kilépni. Hát aztán 2020 márciusban fejeztem be a sulit, és hogy jó, akkor ideje beadni a felmondást. Aztán jött a Covid, és akkor berezeltem szó szerint, hogy akkor hát, akkor ezt lehet, hogy nem most kéne, és akkor hát egy másfél évet tolódott ez a nagy lépés, de én azt gondolom, hogy jó döntés volt, hogy akkor nem vágtam bele, aztán pedig, hogy belevágtam.
Ezzel kapcsolatban nekem egy dolog jut eszembe, amit egyébként nagyon sok helyen hallottatok már, hogy ugye mi a legjobb időpont ahhoz, bármilyen területen, hogy válts, vagy valamit elkezdj, és ugye a legjobb időpont, hát az tegnap volt. Mi a második legjobb időpont? Hát az ma.
Ez nagyon
igen. És ahogy készültünk így a felvételre, előtte kicsit beszélgettünk, ugye a kedvenc közös témánk az a diszkmódszer, és ugye Zoli is ennek nagy hívője, és szereti ő is használni, hogy picit mesélsz ebben, hogy vállalkozóként te hogyan használod a diszkmódszert mondjuk a csapat összeállításban, vagy a kiválasztásban, vagy mi az a terület, amiben vezetőként, vagy vállalkozóként neked a diszkmódszer a leginkább segít, vagy mire használjátok?
Már is válaszolok erre is, csak egy nagyon pici kanyart engedjetek meg, hogy egy előzményt hozzá, hogy amikor én először vezető lettem, az talán 2008 volt, igen, azt hiszem 8 tavasza volt, valahogy én onnantól kezdve elkezdtem így falni az önfejlesztő könyveket, és valahogy azzal párhuzamosan így nagyon érdekelt az, hogy valahogy reálisabban lássam magam, vagy egy tükröt kapjak magamról. És érdekes mondom, most visszanéztem a kis munkavállalói mappáimat, és megvan nekem az összes korábbi személyiségtesztem, tényleg 15 évre visszamenőleg, az összes típus, amit a multiknál kitöltettek velünk, a DISC, a
MBTI,
a FACET, FACET, nem tudom, hogy pontosan, hogy van leírva, a PI, a Profiles, nekem megvan az összes, és hogy én elkezdtem ezt élvezni, hogy basszus, ez tök jó, hogy van egy tükör, és hogy így látom, hogy amit én magamról gondolok, és amit a teszt az visszaigazol, az mennyire van így pariba. És hogy tényleg ebből nem azt, hogy sportot üztem, de tényleg engem nagyon-nagyon érdekelt, meg motivált mindig is, hogy ez tényleg hogy működik. És volt olyan munkahelyem is, ahol tudját, biztos ti is vagytok így vele, hogy már csak színekbe beszéltünk, hogy ő most pirosból beszél, fú, ő nagyon kék, ő ilyen meg olyan. És hogy tényleg valahogy, hogyha az ember ezt elkezdi használni, akkor tök jól így ragad, és hogy tudod tényleg így, hogy hogyan
más
kezeled az embereket.
Más színbe látod a világot. Szó szerint, ez egy nagyon gyenge vicc, de...
De abszolút találó. De szóval ennyi a rövid sztori, hogy engem ez nagyon érdekelt mindig, hogy működik, és bár ahhoz képest, hogy egy nagyon pici cégünk van még mindig, kicsit multisan vezetgetem, megépítem. Például az is benne, hogy a kiválasztási rendszerünk az azt gondolom, hogy elég jól kidolgozott folyamat. Annak egy lépése az, hogy kétfajta tesztet kitöltetünk a jelentkezőkkel. És nem azt mondom, hogy ez az, ami mindent eldönt, de mégis egy nagyon fontos visszaigazolást ad, hogy látjuk az embert, mennyire felel meg azzal a motivációs levél, mondjuk, amit írt az elején például. Vagy a későbbi interjúk mennyire támasztják alá azt, hogy ő tényleg olyan mondjuk, amit mondjuk a teszt visszaigazolt.
Mesélsz kicsit amúgy erről a folyamatról, hogy milyen az a múlt is fejjel felépített kisvállalkozói toborzás?
Az egyik, amit én kiemelek, és én javasolnám is minden vállalkozó hallgatónak, hogy a karrier oldala szerintem legyen mindig nyitva. Tehát, hogy mindig legyen lehetőség arra, hogyha van egy jó jelölt, akkor legyen egy hely, ahol ő tud jelentkezni, és ne csak az, hogy majd ő kikutatja valahol az e-mail címünket és elküldi a CV-t, hanem nekünk nagyon régóta, talán 19 óta a karrier oldal az megvan a weboldalon, és van egy űrlap, amit ki tudnak tölteni jelentkezők. Mi ott mondjuk is, hogy nem biztos, hogy most fogunk tudni együttműködni, viszont hogyha keresünk valakit, akkor mindig ebből az adatbázisból keresünk először. Tehát érdemes regisztrálni, és kvázi ezzel, tehát itt indul az egész, hogy mi építjük a saját poolunkat, tehát egy olyan talent poolt építünk, amiben tudunk keresgélni a jövőben, bármilyen munkaerőre szükségünk van, sőt, még általában hirdetünk is erre az oldalra. Folyamatosan, független attól, hogy kell-e kollega vagy nem. Tehát innen indul, hogy legyen elérhető karrier oldal. A második, hogy van egy olyan űrlapunk, ami elég részletes, de azért nem ilyen 500 kérdéses, hanem azért van, mint 20 mező, amit azért ki kell tölteni. Tehát elég részletes az, ahhoz, hogy tényleg jó profilokat kapjunk. És amit mi nagyon keresünk, az a motiváció, meg tényleg az, hogy mi motiválja az embereket, mert valaki lehet nálunk alkalmazott is, és lehet alvállalkozó partner, és nagyon nem mindegy, hogy ő, hogyha neki a szabadság, meg a home office, meg a teljes önállóság a fő preferenciája, akkor ne szorítsuk be őt egy alkalmazotti pozíció, mert nem biztos, hogy sikeres lesz. Hanem akkor lehet, hogy ő egy tökéletes alvállalkozó partner lesz, és emiatt mi ezt nagyon jól megnézzük a profilokon, hogy tényleg mik azok a legfontosabb szempontok, amit nekünk be kell kérnünk.
Akkor még nem beszéltünk, hogy a kicsit bemutatod a céget is, hogy mi a DLX, és hogy mi inspirált, igen, hogy múlt is alkalmazottból hogyan lett egy ügynökséged. Mert azért ez egy két teljesen külön világ.
Én azt gondolom, hogy amikor valaki kilép és elindul a vállalkozói úton, akkor alapvetően két fő irány van mindenkinek, szakértői utat jár be, és ugye egyedül megy, és a saját idejét megpróbálják a lehető legdrágában eladni, esetleg egy-két segítséggel, de hogy alapvetően egy magányos harcos, vagy pedig csapatot épít és céget épít. Szerintem ez a két fő út van. Én tudtam, hogy nekem biztos, hogy ez az utam, mert én abban érzem jól magam, hogy ha építek, és van egy csapat, ugye a múltban is talán 20-30 fők voltak azok a csapatok, akiket tudtam vezetni. És akkor itt ugye az első lépés az, hogy el kell kezdeni delegálni, el kell kezdeni találni olyan embereket, akik segítenek nekem. És ugye milyen pozíra vegyek föl, hogyan vegyem föl az embert, hogy tanítsam be, hogy rakjam ezt az egészet egy rendszerbe, amikor annó a bankba készen megkaptam tálcán, ott a 20 ember csak vezest, akkor nyilván olyan szempontból sokkal könnyebb, mint amikor magadnak kell teljesen fölépíteni saját kockázatodra, saját pénztárcádból, az egy teljesen más folyamat.
Bár ennek megvan az előnye, mert itt te tudod megválogatni a kollégáidat.
Alapvetően igen. Igen. És cserébe a teljes felelősség is a tiéd.
Arról még beszélni, ugye említetted, hogy diszk tesztet végeztetsz a jelöltekkel, de mondtad, hogy van még egy másik teszt is. Ez micsoda?
Mi az MBTI-t tesszük mellé, és a kettőnek figyeljük. Kicsit még a torzítást is figyeljük, hogy a kettőben mennyire térnek el esetleg az adatok. De mi például azt nagyon figyeljük, hogy a jelentkezésnél van ugye egy motiváció, hogy fejtsd ki pár sorba, hogy mi motivált, és van mellette nekünk egy ilyen 10 tényező, hogy a 10-ből 3-at jelölj meg, ami neked a legeslegfontosabb. És itt van ez a fejlődés, csapat, home office, önállóság, szabadság, biztonság, tehát vannak ilyen tényezők, és például itt, amiket megjelöl a jelentkező, és a tesztnek az eredménye, az már nagyon, nagyon sokat elárul, hogy ez mennyire van szinkronba például. Hogy tényleg olyan-e mondjuk a jelöltnek a személyiség profilja, amit mondjuk a jelentkezésnél az elején megadott.
És ez gyakorlatilag a kiválasztási folyamatot úgy befolyásolja, hogy aki nincs szinkronba, vagy kevésbé van szinkronba, akkor az így el is ásta magát, tehát akkor neki nincsen esélye nálatok, vagy vele azért még beszélgettek egyet?
Ennyire azért nem kizáró, vannak KO részek, de hogy alapvetően ez csak egy szempont a sok közül, tehát nem ez a fő. Kérünk még például a bemutatkozó videót, most már úgy tudom, hogy egyre több helyen azért ez ilyen bevett szokás lett nekünk, mivel eleve ezzel foglalkozunk, tehát ez nekünk annyira alap, hogy azt egy jelöltnek meg kell tudnia ugrani, hogy felvesz egy videót akár csak telefonnal, selfie kamerával, és feltölti a YouTube-ra egy nem listázott videóval. Tehát ezt meg kell tudni ugrania egy jelentkezőnek.
És az mennyire tudatos nálatok például, hogyha mondjuk a diszk alapján választjátok ki az embereket, hogy a csapatba mindenféle szín képviseltetve legyen, mert ugye hasznos, hogyha van ott egy alapos rendszerező kék, hasznos, hogyha van, aki mondjuk ilyen kicsit ilyen tyúkanyószerűen zöldként gondoskodik a többiekről. Ez mennyire játszik szerepet a kiválasztásnál?
Ezt is figyeljük, illetve azt nézzük még, hogy az adott pozícióhoz szerintünk mi az ideális ilyen cél diszkprofil, amit keresünk. Például nyilván az értékesítésnél azért egy ilyen piros-sárga, az nem árt, de inkább a sárga, az nem árt, hogyha van neki, hogy tényleg a kapcsolatteremtő és meggyőzőkészsége legyen magasan, míg mondjuk egy projektmenedzsernél ott pont a kék nagyon fontos, hogy precíz legyen, és a határidőket tartsa. Tehát, hogy vannak ilyen irány színek, amit ugye nagyon figyelünk, hogy azért az legyen rendben, de láttunk már ellenkező példát, hogy bekerült az abba pozícióba olyan, akinek mondjuk teljesen alacsonyan volt a kék, és mégis mondjuk felvett kék lett belőle. tehát nem az volt a természetes, hanem mondjuk megtanulta a pozícióhoz szükséges skilleket.
Tehát akkor ez sem kizáró, de alapvetően, akkor jól értem, pozícióhoz nézitek a jelentkező profilját, hogy mennyire illik bele, és nem az, hogy akkor ez a profil ez amúgy szimpatikus, és majd megkeressük neki a helyét.
Igen, tehát én most már inkább a pozícióhoz keressük a profilokat.
És amúgy milyen embereket kerestek, mert ugye erről még nem beszéltük, hogy amúgy mivel foglalkoztok.
Igen, mi egy marketing ügynökség vagyunk, és azon belül is leginkább a tartalomgyártásra fókuszálunk. Videók, podcastek, közösségi média, weboldalak, tehát minden, ami mondjuk egy cégnek az online kommunikációjához szükséges, ezekkel a területekkel foglalkozunk, és akkor itt ugye nekünk talán azok a pozíciók, ahol a legtöbb kollega van jelenleg, azok az ügyfélmenedzserek, ugye ők vannak frontban, vagy accountok, ők vannak frontban az ügyfelekkel, és az ő feladatuk az, hogy a háttércsapatot összefogják. És a háttércsapatban pedig vannak a videós kollégáink, ők általában operatőrök és vágók is egyben, tehát általában felvenni a videót és megvágni is ők szokták. Vannak social media asszisztensek, mi általában asszisztensnek hívjuk azt a kört, akik a posztokat írják, a szövegeket írják, a feltöltéseket megcsinálják, különböző adminisztratív tevékenységeket, és vannak értékesítőink, azon belül vannak, akik személyes, és vannak, akik telefonos értékesítők. Mondjuk ez nagyjából a három fő halmazunk.
Engem is érdekel, hogy hogyan változik a digitális világ, meg a megjelenés, meg a média, hogy ti mit láttok, hogy most milyen trendek vannak, mi az, ami változik mondjuk a social médiában, hogy bejött a TikTok, mindenki TikTokon pörög, a Facebookon azt mondják, hogy halott, hogy ti hogy látjátok, hogy merre megy a világ, és hogyan változik így digitális ügynökségként?
Hát az biztos, hogy a videó az egy nagyon fontos elemet játszik most. Mondjuk én erről azt gondolom, hogy igen, a TikTok az egy hype, és ugye teljesen más az algoritmus működése, emiatt akár egy új csatorna is ugye el tud érni nagyon sok embert, viszont én még mindig a YouTube-nak vagyok inkább a híve, és főleg azért, mert a YouTube az egy keresőmotor, és van, hogy akár évekkel később is megtalál bizonyos kulcsszavak alapján videókat, és hogyha az a videó az hasznos, érdekes a nézőknek, akkor neked az egy tartós eredményt tud hozni. Tehát kicsit más azért a YouTube-nak a működése, mint a TikTok és a short verziói videóknál, de mindegyiknek megvan a helye. És szerintem a legfontosabb az, hogy az adott ügyfélnek az ő tevékenységének, működésének és célcsoportjának megfelelő platformot válaszol. És talán ez a legnehezebb, hogy ebből a sok-sok lehetőségből, például a podcast, ugye ez is egy fantasztikus formátum, de nem mindenkinek. Tehát lehet, hogy aki, nem tudom, bolti eladást csinál valahol vidéken, neki nem biztos, hogy érdemes egy podcastet csinálni, mert neki annyira mondjuk lokális a közönsége, hogy ott a kisváros, falu és 20 kilométeres körzetéből lesz vevője, akkor nem biztos, hogy mondjuk egy podcast a legpraktikusabb befektetés vagy beruházás. Neki lehet, hogy ott lokálisan érdemes hirdetnie, akár klasszikusabb módszerek felé nyúlni mondjuk a marketingbe, de az biztos, hogy a videó és az egyéb audiovizuális tartalmak azok tarolnak most, az nem kérdés. És szerintem ami a fő előnye az, hogy megismerik az embert mögötte, és sokkal-sokkal gyorsabban épül a bizalom, mint valaha.
Ti a DLX médiánál tudtok ebben segíteni, hogy kiválasztja az ügyfél, hogy számára, vagy kiválasztjátok az ügyfél számára, hogy mi az a platform, az a marketing eszköz, ami a legmegfelelőbb lesz, és a legjobban eléri a célcsoportját. Tehát ebbe tudtok segíteni.
Abszolút, nekünk ez az egyik fő tevékenységünk. Podcastből is készül, nem tudom, talán 20 műsor most nálunk körülbelül, akár ilyen távoli, mint ez a felvétel is, akár itt a stúdiónkban. Úgyhogy a podcast az egy nagyon jó eszköz, főleg, hogyha azt nézzük, hogy nem csak magát a podcast felvételt és ennek az adásnak a meghallgatását veszük figyelembe, hanem a kapcsolatépítési lehetőséget, hogy mi is most ennek köszönhetően mélyítjük el a kapcsolatunkat. Az, hogy fel lehet darabolni utólag a videót, és fel lehet dolgozni, külön több tartalmat lehet belőle gyártani, lehet belőle cikkeket írni, sajtóközleményt gyártani, social media posztokat, tehát nagyon jól lehet a tartalmat multiplikálni. Ebben nagyon nagy lehetőség van a mai napig, és hogy hiába sokan belekezdtek, de még mindig nagyon kevés van ahhoz képest, hogy mondjuk hány YouTube csatorna van Magyarországon.
Úgyhogy drága hallgatóm, te is a legjobb helyen vagy, lévén te is egy podcastet hallgatsz, úgyhogy te is a legjobb döntést hoztad, hogy podcastet hallgatsz, és persze a karriernavigátort, úgyhogy ezt külön köszönjük, és ez egy jó döntés. Szilárd, visszaadom neked.
Igen,
a kérdést.
Kicsit visszatérve a podcastre, mert nekem is egyébként kicsit a szívem csücske ez a podcast formátum, mert Ugye ott is elment már videós formátumba is, tehát van videó, podcast is, hát ne felejtsük el, hogy a Spotify, illetve a podcast megosztók, azok szintén ugyanúgy működnek, mint a YouTube, tehát gyakorlatilag te megírod a show notes-ot, és az ott lesz, és meg fog találni téged a Google is. Tehát a YouTube-hoz hasonlóan ugyanúgy használható, de hosszú távon brandépítésre a podcast csatornádat. Úgyhogy mindenképpen a kedves hallgatóknak is javasoljuk, és ebben a DLX Media tud segíteni, hogy podcast csatornát indítson.
Az a nagyon nagy előnye, hogy ez kicsit olyan, mintha mi most egy közös színpadon állnánk, lenne egy rendezvény, és együtt adnánk elő, vagy egymás mellett adnánk elő. Hogy valamilyen szinten egyrészt pozícionálunk egymás mellé, másrészt pedig a közönségünk összeadódik. Nektek is van egy hallgatótáborotok, nekem is van egy követőtábor, nyilván én is meg fogom osztani ezt a beszélgetést, tehát már egyből a két halmazból csináltunk egy uniót, csináltunk egy még nagyobb halmazt, és hogy szerintem ez még egy nagyon-nagyon jó eszköze a terjedésnek, hogy ha tényleg értéket ad a podcast, akkor azt fogják hallgatni, és megismernek ezáltal minket.
Egy picit még, hogyha visszakanyagathatunk a diszkön, mint egyik kedvenc témánk, hogy ugye mondtad, hogy kiválasztásnál használtok diszket MBTI-t, és ugye addig a pontig, hogy akkor megvan a jó jelölt, hogy szerinted még hol lenne ennek tere, meg hogyan lehetne ezt még használni, hogyha már ez a tudás megvan, tehát nem tudom, mondjuk a kollégák közötti interakciókban ennek szerinted lehetne helye, vagy hogy lehetne ezt még hasznosítani?
Hát egyrészt ugye a múltkori egyeztetésünknél feldobtátok, hogy hát igen, nem csak a kiválasztásnál, hanem később is lehetne akár már a meglévő kollégáknál. Ezt bevallom őszintén, ezt nem csináljuk. Tehát, hogy ott abban biztos, hogy lenne térés erre. Örömmel fogadok javaslatokat majd tőletek, hogy hogyan lehetne a csapatépítésre, meg csapat továbbfejlesztésre használni. De például én a sales-t emelném még ki, ahol nagyon hasznos, hogyha be tudjuk azonosítani a leendő ügyfelet, sőt, akár meglévő ügyfeleket, hogy ő tényleg milyen színű. És emiatt hogyan is kezeljük, hogyan álljunk hozzá, hogy ő most tök pirosból beszél, és le akarja dominálni a csapatot, vagy nagyon elemző típus, és neki a számok a fontosak, tehát hogy szerintem ez mind nagyon fontos az ügyfél kapcsolatnál, hogy megértsük, hogy gondolkozik a másik.
Ami erről eszembe jut, volt egyszer egy ilyen diszkalapú értékesítési tréninget csináltam együtt egy partnerrel, és ott jöttek ki, mikor ilyen csapatelemzést csináltunk, hogy akik együtt dolgoztak, pont fordítva voltak. Ugye az egyik inkább ilyen hunter típus volt, a másik farmer típus, de pont fordítva dolgoztak. Tehát a farmer típusútól, ugye a farmer az, aki csendben csinálgatja a dolgait, és tőle várták, hogy mennyi, és telefonál, és csinál, és hogy olyan nagyon nyögvenyelősen mentünk, és így látszott, hogy fáj, miközben a másik, aki meg őt rakták be neki ilyen back-office támogatónak, ő meg imádott beszélgetni. És akkor ez ott jött ki, amikor látták együtt így, hogy kinek milyenek a faktorai, a diszk színei, és akkor ott átbeszéltük, hogy akkor hogyan lehetne ezt csegelni. És akkor elkezdték csinálni, és hogy fél év múlva visszajeleztek, hogy olyan 30-40%-ot javult így az eredmény, hogy kvázi helyet cseréltek, hogy a másik ment ki, ő beszélgetett, és aki meg, hát mondjuk, hogy nem annyira szeretett beszélgetni az ügyfelekkel, viszont megcsinálta a teljes adminisztrációt, riportokat, kimutatást, a keze alá tette a kollégának, úgy tudott kimenni, hogy ott voltak a számok, amit ő amúgy meg utált megcsinálni. És ez egy ilyen apró, pici nüansz dolgokon nagyon-nagyon sok százalékot tud javulni az eredmény.
Hát az egy fontos alapelv nálunk, hogy próbáljuk mindenkit abba az erősségi zónájába használni, ahol tényleg jól érzi magát és ki tud teljesülni. Abban én sem hiszek, hogy beleerőltetni valakit egy másik poziba, az hosszú távon az szerintem sem fenntartható. És pont emiatt mérjük fel nagyon jól, hogy ő mit szeretne, mi az ő célja, hova szeretne eljutni, milyen igényei vannak bérbe, egyéb dolgokba, hogy képzeli a következő éveket, és milyen személyiség, és hogy az nekünk megfelele ahhoz a pozícióhoz.
Aha, tehát ti azt a munkát, amit más cégek menet közben tesznek, vagy nem tesznek bele, próbálgatnak, és inkább hagyják őket lemorzsolódni, akkor ti az elején teszitek bele, hogy már az elején meglegyen jól a helye, és akkor itt sokkal tovább bent magad.
Próbáljuk felmérni, amennyire lehet, de itt is igaz az, hogy nyilván lakva ismeri meg az ember igazán a másikat, tehát hogy itt azért nem véletlen, hogy az első pár hónapnak azért nagyon nagy jelentősége van.
Én, amit még hozzátennék, hogy a diszk kapcsán ugye említetted, hogy a kiválasztásnál szerepet játszik, és én is itt a kollégáimmal csináltattam diszktesztet, nem a kiválasztásnál bevallom, hanem menet közben. Én arra használom a diszk ismeretemet, hogy a konfliktusokat segít kicsit jobban kezelni, az, hogy én ismerem őket. És ők is egyébként ismerik egymásról, hogy ki milyen, és és megtanulták, vagy hát azt mondom, hogy kicsit túlzás, hogy azt mondja, hogy megtanulták, mert mindenki nyilván másképp fogadja be ezt a diszk filozófiát, de talán jobban elfogadják egymásnak a különböző viselkedési stílusát, és mondjuk én, mint ilyen piros-sárga, kicsit türelmesebb vagyok egy kékkel szemben, vagy egy zölddel szemben, tudom, hogy kell velük beszélni, és hogy tudom, hogy ha mondjuk ők kicsit akadékoskodnak, akkor én inkább először elszámolok 10-ig. Tehát, hogy menet közben a vállalatnak az ügymenetében biztos, hogy a konfliktusok forrásait ez segít kicsit visszaszorítani, és én úgy érzem, nem csak a kiválasztási folyamatnál lehet ennek szerepe, hanem már egy működő cégnél, nem csak abban, hogy egy jó helyre kerüljön, jó poziba kerüljön egy illető, hanem abban, hogy a konfliktusokat könnyebb legyen menet közben kezelni.
Hát meg az egy dolog, meg oké, ugye nálatok kicsi a szervezet, de azért egy nagy multiban velem nagyon sokszor előfordult, hogy végigmentem a felvételi eljáráson, fölvett valaki, és utána az a vezető vagy elment, vagy máshova ment el, és lett egy új vezetőm, akit én nem ismertem, nem hozzámentem, és hogy hát sokszor kiderült, hogy nem is annyira passzolunk jól össze, de ugye azt ellen meg nem tudtam ott mit tenni. Tehát ott például jól jött volna ez a módszert, ez a tudás, hogy jó, akkor őt most innentől hogy kell kezelnem, hogy az működjön.
Igen, úgyhogy ezt a tudást, hogyha már ott van nálatok, és én ezt minden vállalkozónak, cégvezetőnek, vállalati középvezetőnek és felsővezetőnek ajánlom, hogy ezt mindenképpen használja ki, ha már ott van. Ne csak a kiválasztásnál és a pozik keresésénél, hanem a konfliktusok kezelésénél is.
Ha már beszéltünk ugye erről, hogy neked van mindkét oldal tapasztalatod, hogyha esetleg most valami hallgatónkban fölcsillant az igény, hogy kipróbálná magát vállalkozóként, akkor te mit tanácsolj, mi lenne az első pici lépés, hogy hogyan érdemes ebben elindulni, vagy hogy hogyan ne?
Hát az biztos, hogy az egyik legfontosabb az tényleg az önismeret, és annak a fejlesztése, tehát hogy tényleg nagyon sokat olvasni, tanulni, YouTube videókat nézni saját magáról, és hogy ismerje meg magát, hogy tényleg mi az, ami neki való. Szerintem ez talán az egyik legfontosabb. És én azt látom, hogy akik amiért nem kezdenek bele, hogy az egyik, hogy nincs meg az ötlet, nem tudom, mit csináljak, van sok skillem, de hogy igazából mit vállalkozik, nem tudom. A másik, hogy megvan az ötlet, de nem merem meglépni, nem látom az utat egyről a kettőre, hogy mi az első lépés. Vagy a harmadik, hogy túl sok ötletem van, és nem tudok választani. És analízis-paralízisben vagyok, hogy hú, most ez legyen? Nem, inkább a másik? Vagy a harmadik? Hú, nem is tudom, és akkor közben nem lépek semmit, hanem várok. És elemezgetem a sokszor a semmit. Tehát én ezt a hármat látom, az biztos, hogy az jó, hogyha van egy külső segítség, legyen az egy mentor, egy mastermind csoport, egy workshop, egy képzés, egy bármi, ahol olyan emberekkel veszi magát körül az ember, aki már ott van, vagy már azon az úton egy lépéssel előtte jár, és tud segíteni gyakorlati tapasztalatokkal, és ez pont abban a bizonytalan időben, bizonytalanságban átbillenti.
Igen, egy időben te is csináltál ilyen mentoringot, ha jól emlékszem.
Néha most is van, de most már inkább szakmai, tehát inkább ilyen marketing szakmai cégekkel, kezdővállalkozókkal is volt, csak ugye nekem is el kellett döntenem, hogy a fókuszt hova teszem. Az nekem egy nagy tanulás az elmúlt időben, hogy ne daraboljam szét az energiámat, hanem tényleg lehetőleg egy irányba összpontosítsam, és ez most a céges ügyfelek kezelése első körben. Ugye szerintem ez, hogy legyen egy külső segítség, aki fogja az ember kezét, és utána a másik ilyen, akitől nem szabad sajnálni a pénzt, az ügyvéd meg a könyvelő, tehát nekem a mai napig a két legfontosabb bástyám ez a két szakértő. Minden olyan dologtól megvédenek tényleg, ami kockázatként leselkedik rám, jogi ügyek, szerződések, NAV, a MÚS. Úgyhogy az nagyon fontos, hogy ezzel a két szakértővel jóba legyél, és mindig fizess ki őket elsőként. És ne sajnáld a pénzt tőlük, mert nagyon-nagyon fontos.
Nekem annyi jutott eszembe, hogy ha valaki most szeretne váltani és alkalmazottból vállalkozóvá lenni, akkor szerintem ez egy olyan adás lesz, ami nagyon sok segítséget nyújt majd. Az Zoli gondolatai nagyon hasznosak.
Meg ha többet szeretnék, akkor könyvet mindenképp ajánlom, Zoli könyvét.
Most lesz újra nyomva majd lassan, úgyhogy elfogyott már a fizikai példány. De
ó, szuper, gratulálom akkor a második kiadáshoz.
De azt láttam, hogy hangos könyvben még
elérhető. Igen. Meg bele is lehet hallgatni, de tényleg a lényeg szerintem, hogy ezt kell definiálni, hogy melyik szituációban van az ember, hogy ötlethiány, akkor tényleg gyűjtögetni kell. Amúgy rengeteg, most én nézek a YouTube-on nagyon sok videót, hogy tényleg ilyen üzleti ötletek 2024-ben, üzleti ötletek, hogyha csak online akarsz vállalkozni, fizikai termék üzleti ötlete, nagyon sok ilyen van. Van egy magyar ilyen portál is, aki gyűjti ezt évről évre.
Igen. Szerintem meg is említhetjük, hogy ez Mándó Milánék a Minneren, ők minden évben ezeket meghirdetik, megírják a évüzleti ötletei.
Tehát ez tök hasznos szerintem, hogyha nincs ötlet, akkor itt böngészni. Ha van ötlet, akkor tényleg segítség kell, aki kibillent a komfortzónából, ha meg túl sok ötlet van, akkor talán megint olyan külső segítség, akár tényleg egy coach mentor, aki tud segíteni, például abban felmérni, hogy oké, de mi az én erősségem, és akkor abból a sok-sok ötletből mi az, ami mondjuk hozzám fog passzolni, akár a diszkem alapján. És mi az, amiben biztos, hogy ne is vágjak bele, nekem tudom, hogy például egy fizikai üzletet, olyat, amiben nekem oda be kell ülnöm állandóra, az öngyilkosság lenne belekezdeni.
Nekem a másik kedvenc témám még az AI. És hát azt se felejtsük el, hogy még az AI-tól is, ha jól promptolunk, azt így kihangsúlyoznám, akkor ő is tud tanácsot adni.
Uh-huh. Abszolút.
Tényleg amúgy ti hogy álltok AI-jal az ügynökségbe, ti használjátok, barátotok vagy ellenségetek?
Abszolút egy eszköz. Még egy utolsó gondolatot hagyd tegyek ide, hogy miért fontos az, hogy legyen valaki, aki tényleg már benne van a vállalkozói úton és fogja a kezed, hogy nagyon sokszor, nem tudom ti hogy voltatok vele, hogy aki visszafog, a lehető legjobb szándékkal az ugye pont azok a családtagok, barátok, aki amúgy nem vállalkozó, és fél attól, hogy úristen, mi lesz veled, bele fogsz bukni, és ez kockázatot válasz, és nagyon sokszor miattuk sem lépünk feltétlenül, mert nem akarunk házon belül konfliktust.
Igen.
És tényleg, hogyha mindenki picit szívére teszi a kezét, hogy miért nem, aki megvan ez az ambíció, hogy miért nem kezdett még bele a vállalkozásba, szerintem ezt érdemes átgondolni és felmérni.
Hát vagy még ami segíthet, hogy eljár ilyen közösségekbe. Tehát van egy csomó ilyen networking események, akár vállalkozókkal is, még aki nem is vállalkozó, de inspirálódni olyan emberektől, akik csinálják, és nem csak azok hallgatni, akik nem csinálják, de le akarnak beszélni róla.
Igen. És a lehető legjobb szándékkal, nyilván ezt még egyszer kihangsúlyozom, abszolút, nekem ugyanez volt, igen. Szüleim nagyon konzervatívan gondolkoztak mindig is, ledolgozták életüket 2-3 munkahelyen, de akkor ez volt a norma. Ma már nem ez a világban.
Igen,
igen, de itt is kicsit visszakanyarodhatunk az önismerethez, mert nyilván, hogyha ismerjük a saját viselkedési stílusunkat, személyiségünket, akkor mi tudni fogjuk, hogy mondjuk én egy, mondjuk egy ilyen zöld-kék vagyok, akkor tudom, hogy nagyon nehezen fogok váltani, és nagyon sok oldalról meg fogok közelíteni valamit. Ha piros-sárga vagyok, akkor azt mondom, hogy rácsapok az asztalra, és akkor csinálom.
Igen, és akkor kérdésedre válaszolva az AI kapcsán, mi úgy vagyunk vele, hogy én nem félek attól, rövid távon biztos nem, hogy elveszi a munkánkat, sokkal inkább segíti. Tehát nagyon sok olyan túl van, amit használunk mi is, akár például a videók hang alapján feliratgenerálás, az nekünk nagyon-nagyon sokra van szükségünk, hogy például a short videóknál is leírja a kimondott szöveget, és abból feliratokat égessünk a videóra, de onnantól kezdve, hogy van már olyan, ami a podcasteket hát ilyen fél automatikusan megvágja, nem tökéletes, de lehet használni ezeket a túlokat. Tényleg az ötletfázis, egy összesítőt írni, egy hosszabb szövegből, egy átiratot írni, tehát ezekre mind-mind nagyon jól lehet használni, de sajnos még mindig azért sokszor érződik, hogy mi az a szöveg, amit a ChatGPT írt, és mi az, amit mondjuk ember gondolt át.
Igen, hát nagyon jól alá tud dolgozni, mert egy jó közepes minőséget tud.
Igen. De eszközként nagyon sokat segít nekünk, mi azt folyamatosan elemezzük, és hónapról hónapra tartunk csapatmeetingeket, hogy oké, tudunk-e gyorsítani ezzel az eszközzel? Megéri-e mondjuk belefektetni, ha mondjuk tényleg podcast epizódonként 1 órát nyerünk, és csinálunk nem tudom 25 epizódot, 50-et, akkor biztos, hogy megéri, mert akkor nagyon sokat spórolunk vele.
Zoli, most fölteszem a kedvenc kérdésem. Mi az a kérdés, amit nem kérdeztem meg, de mindenképp szerinted érdemes lett volna róla beszélnünk?
Hát, hogyha nem tudom, melyik témánál maradjunk, a csapat kiválasztás, vagy a vállalkozás indítás témát, nem tudom, melyiket választjátok inkább.
Nézzük sorrendbe.
Mondok egy gondolatot a csapat építéshez, hogy én hogy gondolkozok benne. Én azt gondolom, hogy nagy merítés szükséges, tehát, hogy van nagyon sok nagyon-nagyon-nagyon értékes és nagyon jó ember a piacon. Vannak nagyon jó lehetőségek, csak sokszor ez a kettő nem találkozik. Nem tudnak egymásról, nem jókor jó helyen volt az ember, de hogy azt gondolom, hogy nagyon sok jó ember van, és hogy ehhez nagyot kell meríteni, hogy megtaláljuk az igazi gyöngyszemeket, és akkor milyen miatt is visszakanyarodok kicsit a módszerünkre, hogy folyamatosan hirdetünk, nyitva a karrier oldal, jelentkezik 100 ember körülbelül, abból, akit elindítunk ebbe az automata folyamatban, ami egy most 3 lépéses folyamat, az körülbelül a jelölteknek az 1/3. A többi az vagy KO kritériumnak nem felelt meg, tehát például ott van, hogy pontosan hogy kérjük feltölteni mondjuk az önéletrajzot, és nem úgy tölti föl, nem abban a formátumban, nem oda, nem úgy küldi el. Ezek KO-k, mert akkor ezek szerint nem is került a szövegértés. És utána pedig, hogy kire van szükségünk, akire úgy látjuk, hogy a következő hónapokban lehet szükség, őket elindítjuk egy ilyen félautomatizált folyamatba. Az azt jelenti, hogy 3 lépés automata, a bemutatkozó videó, a személyiségtesztek, és utána egy szövegértés feladat. És utána vissza is kell igazolnia, hogy érezte magát a folyamatban, és nagyon sokszor ez az önreflexió például legalább annyira értékes, mint magának a tesztnek az eredménye. És egyik a másikra épült, tehát csak akkor tud tovább lépni a következő feladatra, hogyha kitöltötte az elsőt, vagy megcsinálta az első feladatot. És akik végigmentek ezen, utána a HR-esünk megnézi, kiellemzi, sokszor ő felhívja egy telefonos interjúra, és utána a tapasztalatokat összesítve döntjük el, hogy hívjuk egy személyesre, és tényleg komolyan veszük a jelöltet, és menjünk vele tovább, vagy pedig tök jó, de most ebben a pillanatban nem tudunk tovább lépni vele. És így igazából én elértem azt, hogy tényleg a jelöltekből, mondjuk 100 jelöltből 10 olyan van, aki végigmegy idáig, eddig a folyamatig, és abból mondjuk 3-5 lesz olyan, akivel érdemes leülni, és 1-2-3-at fel tudunk venni nagyjából. Tehát körülbelül ez az arány. És most gondoljatok bele, hogyha tényleg valaki nem merít ekkorát, akkor nagyon-nagyon-nagyon nehéz megtalálni a jó jelöltet.
Ez hasonló a konverziód akkor, mint az e-commerce, vagy a webes témákban. Ott is ilyen 1-2-3%.
Hát és minél inkább szélesen hirdetünk, minél inkább mondjuk országosan, meg mindenféle pozira, ez annál, már bocsánat, csúnyán fogalmaz, hígabb ez a lista, vagy ez az adatbázis. De sose lehet tudni. És vannak olyan pozíciók, ahova pedig pont az a jó, mondok egy példát, mondjuk a telefonos értékesítésnél, ott kifejezetten előny az, hogyha mondjuk vidéki a jelölt, mert lehet, hogy ott mondjuk még kevesebb lehetőség van a környéken, neki segítünk vele, hogy kap egy tök jó lehetőséget, nekünk meg egy nagyon jó munkaerőt tud jelenteni.
Tök jó.
Úgyhogy nekem ez a javaslatom, hogy egyrészt legyen adatbázis, és ne csak akkor, nagyon sokan akkor kezdenek el, feladnak egy hirdetés az ismert, népszerű állásportálon, akkor, amikor már kell az ember. Na most onnantól kezdve az 3 hónap, mire ő be fog érni. Nekünk meg ott van a poolba 2000 jelöltünk, és bármikor, ha valaki kiesik, szűrök egyet, és már behívtam holnapra 10 jelöltet, aki potenciális.
Tök jó.
Ennek esetleg az lehet a szépség hibája, ha menet közben állást talált valahol.
Az azért nem baj, mert nagyon sokszor pont, hogy a következő hullámba találjuk meg, hogy mondjuk elhelyezkedett, de nem vált be, és pont 6 hónap múlva beszélünk újra vele, amikor újra aktuális mondjuk egy váltás neki valamiért. Vagy elhelyezkedett ugyan, de tényleg próbaidő alatt még eljön, mert amúgy meg itt dolgozna szívesebben. Nagyon sok ilyen példát láttunk már. Okay. És az, hogy van egy adatbázis, pont a Alex Hormozi mostanában elég híres, ismert így a marketing megvállalkozás világába, és az ő felesége, a Leila Hormozi mondta azt, hogy ugye ő foglalkozik leginkább az ő cégüknél így a talent kiválasztással és az emberek fejlesztésével, hogy azt mondta, hogy nagyon sokaknál a frontend az megvan oldva, az ügyfélszerzés, arra vannak funnelek, töltsérek, folyamatok, minden, de a backend az nincs megoldva, hogy lesz csapat, aki lekezeli. És ezt nagyon sokan elfelejtik ezt a felét. Nekünk ez most nagyjából ilyen 50-50% fontosságú, vagy súlyt jelent.
Szuper.
Hiszen hiába van 100 ügyfelünk, hogyha nincs kollega, aki megcsinálja, akkor ügynökségként nagyon egyszerű matek, az ügyfelek és az erőforrás között balanszolunk.
Igen, hát ugye két nagy probléma van minden ügynökségnél, a túl sok, meg a túl kevés ügyfél.
Igen.
Szuper, oké.
Okay, és a másik téma kapcsán is mondtad, ugye ez az egyik téma, mondtad, hogy a másik téma kapcsán is van.
Vállalkozási indítás kapcsán, igen. Ott nekem az jut eszembe ez a, és talán most magamból indulok ki, vagy ami nekem ilyen legnagyobb tanulság, vagy rádöbbenés, hogy tényleg elengedni a kontrollt, és bízni emberekbe. És talán ez, van, akinek ez zsigerből jön, és van, aki tényleg ösztönösen úgy építkezik, hogy nagyon-nagyon jól megy, és gyorsan megy neki. Van, aki meg a másik véglet, hogy mikromanedzsel, és megfojtja a kollégákat, hogy az utolsó betűt is kijavítja mondjuk az e-mailjeibe. Én ehhez úgy álltam hozzá, most már elég régóta, hogy nekem nagyjából ez ilyen 80-20 arányban van, 80% bizalom, 20% kontroll. Tudjam azt, hogy mit kell nézni, tudjam azt, hogy mit kell kontrollálni, de alapvetően bízok mindenkibe. Ha nem bíznék benne, akkor minek vettem föl?
És itt akkor már előjön a Pareto, mert te pont azt a 20%-ot kontrollálod, ami a legfontosabb.
Igen. Remélem, aztán lehet, hogy teljesen nem, de igyekszem igen arra odafigyelni, amire szükséges, meg sokszor csak az kell, hogy az érzet legyen meg, hogy amúgy te rajta tartod a figyelmed a dolgokon, és ha ez megvan, akkor az már önmagában elég. Ez kicsit olyan, mint tudjátok, amikor ilyen kamu trafipaxok vannak kirakva, már a tudat, hogy az ott van, az már segít, hogy ne gyors hajtsál.
Igen.
És ez kicsit ez is ilyen, hogyha tudják, hogy amúgy látok mindent, de nem, igazából nem mélek vele percenként, naponta, hetente, csak mégis van egy eszközöm, hogy mondjuk meg tudom nézni a dolgokat, akkor sokkal nagyobb a rend, én ezt tapasztalom.
Szuper. Na, hát azt hiszem, ez egy jó, hasznos és nagyon tartalmas adás lett, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Zoli, hogy jöttél. Még azt áruld el a hallgatóinknak, hogyha valaki szeretné követni a tevékenységed, akkor hol tud leginkább elérni vagy követni téged, akár a könyv, akár a DLX kapcsán.
Igazából, hogyha nevemet beírja a Google-be, vagy akár a YouTube-on, akkor megtalál minden oldalt, a weboldalamat, social oldalakat, YouTube csatornámat, a cégünk az pedig a DLX Media. Tehát ez a kettőt, ha beüti bárki bármelyik felületen, akkor megtalálja az oldalainkat.
Szuper, oké. Hát akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és neked is, drága hallgató, hogy követtél minket. Ha tetszett ez az adás, akkor értékelj minket minimum 5 csillaggal, és hogyha van olyan ismerősöd, aki gondolkodik a vállalkozás indításban, vagy pedig alkalmazottként szeretne nagyon hasznos tippeket hallani Zolitól, akkor küldd át neki ezt az adást, mert nagyon hálás lesz neked. Köszi szépen, hogy itt voltál, várunk téged 2 hét múlva is. Sziasztok!
Köszi, sziasztok!
Sziasztok!